ha megnézzük azt, hogy az Európai Parlamentben mandátumot szerzett magyar nemzetiségű képviselők, ide tartozik egyébként a két RMDSZ-es is, hogyan szavaztak, akkor azt kell mondanom, hogy egyedül a TISZA képviselői biztosították támogatásukról, szavaztak bizalmat a következő Európai Bizottságnak. Fura módon ugye az a helyzet alakult ki, ha úgy tetszik, hogy Várhelyi Olivér, elsősorban a TISZA képviselők, magyar részről hangsúlyozom, igen szavazatának köszönhetően kezdheti meg második áldásos bizottsági tevékenységét.
Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a Messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával. Én Benyó Rita vagyok. Szia Zoli, és hát azzal kezdhetünk friss hírrel, hogy hát megszavazták, elfogadták Ursula von der Leyen elnökségét és a bizottságot is megszavazták. Mint hogyha kisebb arányjal történt volna ez, mint amit még nyáron láthattunk, amikor megszavazták, hogy Ursula von der Leyen elnök lehet újra, újrázhat. Betudható ez például az elmúlt hetek húzavonáinak, vagy minek tudható be? Milyen a hangulat így a szavazás után Brüsszelben?
Igen, én azt hiszem, hogy több olyan párt is, amelyektől elvárható volt esetleg, hogy szinte egy emberként sorakoznak fel Ursula von der Leyen mögött, például a szociáldemokraták, láthatóan elég megosztottak voltak. A zöldeknél nem feltétlenül újdonság, ez hiszen ők annak idején testületileg gyakorlatilag az első von der Leyen bizottság ellen szavaztak, viszont most többségük enyhe többséggel megszavazták von der Leyen-t. Látható, hogy az várható volt, és az nem meglepetés, hogy a jobb középtől jobbra, tehát radikális jobb oldalon levő pártok, közöttük a Patrióták Európáját, aminek a Fidesz is a tagja, vagy pedig a Nemzetek Szuverén Európájának a képviselő, és a Függetlenek is szinte egy emberként az új bizottság ellen szavaztak, így nem tudtak azonosulni, hogy azzal a mainstream európai politikával, amit az Európai Bizottság képvisel, és ebben ilyen szempontból kontinuitás is lesz. Várhatóan, ami érdekes volt még ebben a szavazásban, hogy a láthatóan ugyanakkor a konzervatívok, euroszkeptikusnak nevezett általában konzervatívok és reformerek, amelyek ugye az Európai Néppártól jobbra helyezkednek el, de a legtöbb frakció szerint nem sorolja őket a szélső jobboldaliak közé. Ők nagyon megosztottak voltak, Meloni olasz képviselői megszavazták von der Leyent, ugye nem véletlenül talán, mert hiszen az ő soraiból került ki az Európai Bizottság egyik következő alelnöke, Rafael Fito. Viszont érdekes módon a lengyelek, azok a volt korábbi lengyel kormánypárt tagjai pedig ellene szavaztak. De én azt mondom, hogy igazán nagyon tarka képet mutat a szavazás, és ez is mutatja azt, hogy nem lehetett úgy, talán az előző szavazáshoz sem úgy besorolni a képviselőket, úgy beállítani a szavazatokat, hogy volt az Európa párti többség, és az euroszkeptikus vagy Európa ellenes kisebbség. Mutatja, jól leképezi ez a szavazási eredmény az Európai Parlamentben mostanra kialakult erőviszonyokat, amelyek egyébként sokkal változatosabbak, és nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pártok között akkora különbségek vannak, a pártokon belül is vannak ellentétek, ellentmondások. Az Európai Néppártnál is például nagyon érdekes volt megnézni azt, ugye itt Ursula von der Leyen pártjáról van szó, amelyik ráadásul 14 biztos is fog adni a következő testületbe. Itt nagyon látható, hogy a spanyolok például ellene szavaztak, nyilván behozták a spanyol belpolitikát, nem nagyon kedvelték azt, hogy szerették a dolgban azt, hogy az egyik bizottsági, sőt az első számú bizottsági alelnök az a spanyol szocialisták közül kerül ki, de például Janez Janša szlovéniai is örülök egyébként tudható volt, Ursula von der Leyen ellen szavaztak. Tehát így alakult ki ez a képet, ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, várható volt, hogy nem nagyon rezgett a léc von der Leyen talp alatt, azért sem, mert a szabályok értelmében ez egy kicsit könnyebb volt, mint magának a von der Leyennek a megszavazása. A szavazatokat leadó képviselők egyszerű többségére volt szükség, ráadásul ez egy nyilvános szavazás is volt, tehát nem titkos szavazás volt, aki valaki esetleg nem akarta volna nyilvánosságra hozni szavazási hajlandóságát, akkor az így ezt most nem tudtam megúszni ilyen értelemben, szint kellett vallania, és ennek ellenére ugye látjuk, hogy 90, kb. 90 voksal többet kapott von der Leyen a minimálisan szükségesnél.
Ugye az az érdekes helyzet állt elő, ugye említetted már a patriótákat, hogy azáltal, hogy nem szavazták meg Ursula von der Leyen, gyakorlatilag Várhelyi Olivér ellen is szavaztak. Ez egyedülálló dolog, vagy mivel csomagban van a szavazás, ezért amit említettél, akár a spanyolokat is, ez sokszor egy vagy nem az elnök személyének szól, vagy másrészről nem a bizottsági tagnak szól.
Igen, tehát látható, hogy nagyon különböző motívumok voltak, nagyon különböző dolgok motiválták a képviselőket. A szocialistáknál egyértelműen kiütötte a biztosítékot az a mondjuk így politikai küzdelem, ami az elmúlt heteket jellemezte, hiszen azért ne legyenek illúzióink, ez az egész meghallgatási procedúra, legkevésbé a meghallgatásokról szólt, azt hiszem erről bontunk, legkevésbé a biztosjelöltek, nek a alkalmasság a vizsgálatára. Ez egy igen kemény politikai játszma volt, és ebben az Európai Néppárt vitte a primet. Ezt a szocialisták nagyon rosszul élték meg, sokan kifejezetten azért tartózkodtak, vagy szavaztak nemmel, mert nagyon nem tetszett nekik az a módszer, hogy az Európai Néppárt szerintük összefogva a szélső jobboldallal megpróbálta az utat eltakarítani az akadályokat von der Leyen elől. Tehát itt egy kicsit látható ez az aktuál politika is belegyűrőződött. Sok esetben Spanyolország esetében a nemzeti politika, tehát a saját hazai belföldi vagy belpolitika is bejött, és ugye az is számított szerintem, hogy például kérdezted, hogy a patrióták miért nem sorakoztak fel Várhelyi Olivér mögött egyhangulag, sőt ráadásul a fideszesek sem szavaztak ugye von der Leyenre. Nyilvánvalóan a fideszesek szavazási motivációjában egyetlen embert kell keresni, Orbán Viktornak hívják, és látta mindenki azt, hogy ő, hát mára milyen, mennyire rossz kapcsolata van, vagy rossz viszonya van, gyakorlatilag teljesen megromlott a viszonya az Európai Bizottság jelenlegi elnökével, akit egyébként még az első 5 évvel ezelőtt ő segített részben az Európai Bizottsági székbe. Nyilván ők is tudták azt, hogy a patrióták, hogy Várhelyinek a bejutások, az Európai Bizottságnak a megerősítése az nem ezen fog múlni, tehát ezt nyilvánvalóan kiszámolták. Meg nyilvánvalóan azok a frakciók, ahol csak egy, hogy így fogalmazzak, lovat futtatnak, ott kisebb is a tét. Az Európai Néppártnak 14, a szocialistáknak 4, a liberálisoknak meg 6 tagjuk lesz az Európai Bizottságban, tehát az ő szemszögükből ez nyilvánvalóan fontosabb volt, hogy minél simában átmenjen ez az Európai Bizottság.
Talán a leggyorsabb magyarországi komment az Magyar Pétertől érkezett, aki ugye szintén részt vett a szavazáson, és azt írta, hogy hát gyakorlatilag összenő, ami összetartozik, mert hogy a DK és a Fidesz ugyanúgy szavazott. Mit jelent ez pontosan? Mennyire valóban ugyanúgy szavazott a DK és a Fidesz?
Hát hogyha arról van szó, hogy az Európa nem gombot nyomták meg, akkor igen, egyértelmű, tehát itt közös platformra helyezkedtek ebben, hogy Dobrev Klára és Molnár Csaba is elutasította gyakorlat. 23 más egyébként szociáldemokrata képviselővel együtt elutasította az Európai Bizottságot, hogy emögött mi van, hogy azért, mert Várhelyi Olivér esetleg a tagja ennek az Európai Bizottságnak, vagy ők is rosszul élték meg az elmúlt hetek politikai küzdelmeit, nehéz megállapítani, de azért az látható, hogy ugye itt nem feltétlenül arról volt szó szerintem, hogy előtte a Fidesz egyeztetett a demokratikus koalícióval arról, hogy magyarok szavazzunk az Ursula von der Leyen ellen. Én azt látom igazából, hogy az viszont az biztos, hogy ez egy magas labda volt Magyar Péter számára, és ezt ügyesen le is ütötte. És valóban, hogyha megnézzük azt, és még kicsit még egy lépéssel tovább is mennék ezen, ha megnézzük azt, hogy az Európai Parlamentben mandátumot szerzett magyar nemzetiségű képviselők, ide tartozik egyébként a két RMDSZ-es is, hogyan szavaztak, akkor azt kell mondanom, hogy egyedül a Tisza képviselői biztosították támogatásukról, szavaztak bizalmat a következő Európai Bizottságnak. Fura módon ugye az a helyzet alakult ki, ha úgy tetszik, hogy Várhelyi Olivér, elsősorban a Tisza képviselők, magyar részről hangsúlyozom, igen szavazatának köszönhetően kezdheti meg második áldásos bizottsági tevékenységét.
Ugye a mai nap egy fontos eseménnyel kezdődött, a szavazás előtt még Ursula von der Leyen mondott egy beszédet. mennyire, és ugye egy programot is hirdetett gyakorlatilag, mit tudtunk meg ebből, volt-e valami újdonság, amit meg tudtunk ebből, és mennyire látszik, mennyire készül más ciklusra, mint 5 évvel ezelőtt, ugye, akkor egy Covid előtt állt, egy orosz-ukrán háború előtt állt, szóval sok minden más volt még az akkori világban, mint a mostaniban.
Igen, azt hiszem, hogy ez látható is volt a beszédének, különösen az első szakaszában, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy európai békeprojekt volt, és most újra egy olyan helyzetben vagyunk, mikor Európának meg kell védenie magát. Tehát ez a mostani generációnak is ez a legfontosabb feladata, hogy Európát megvédje, és ez nem feltétlenül csak a békére vonatkozik egyébként, hanem Európának a világban elfoglalt helyére, és az európai értékek megvédésére. Tehát ő gyakorlatilag... És ugye ezzel érvelt az, hogy szükség van arra, hogy Európát úgy egységbe forrasszuk egy ilyen projekt körül. Ennek része természetesen a gazdaság, az európai életforma fenntartása is, ami arra alapul, hogy Európa mégis egy szociális piacgazdaság, és erre a modellre épült föl, és ezt meg akarja tartani. És ugye ennek keretében hangsúlyozta azt, hogy most Európa megvédése ugyan hagyományos eszközöket is jelent, hiszen a védelmi politikát, Európa védelmi képességeit fejleszteni kell, ez nagyon hangsúlyos volt, és biztonságot kell a polgárai számára ugye garantálni, de ez nem feltétlenül egy absztrakt dolog, és nem egy olyan dolog, tehát nem feltétlenül a régi módi eszközökkel kell megvédeni, amikor a versenyképesség javításáról beszélünk, ami azt hiszem, hogy a fő szál, ami végigvonult a beszéden, hogy a versenyképességnek minden területe kihatással van gyakorlatilag, tehát nem csak feltétlenül szűken gazdasági értelemben kell venni, de az biztos, hogy Európa jövője most a gazdasági téren dől el, annyi értelemben képes lesz az európai gazdaság lépést váltani, felvenni a, mondjuk így a küzdelmet, a versenyt az Egyesült Államok és Kína nála sokkal jobban teljesítő termelékenyebb, versenyképesebb gazdaságaival, képes lesz-e olyan gazdagságot, prosperitást biztosítani, ami végső soron az egész európai demokrácia fennmaradásának a záloga is. Hiszen, hogyha az állampolgárok elfordulnak a demokráciától, mert az nem képes. Ha az állampolgárok nem képes biztosítani a mostani politikai elit a gazdasági jólétet, a háztartásokat, háztartások számára, például megfizethetőképes energia árakat, stb., akkor elfordulhatnak tőle, és akkor az európai projekt is összeomolhat, hiszen az pont azon alapul, amiről beszéltünk. Tehát ő gyakorlatilag erre fűzte föl, és emellett 3 fontos pillérre helyezte a hangsúlyt, és ami új volt nyilvánvalóan, hogy elég nagy részt megismételte azt a beszédnek a fő mondanivalóit időben is, hogy milyen 100 napos programon belül fog mit az Európai Bizottság végrehajtani, de mindezt felfűzte most már az Európai Bizottság új tagjaira. Tehát érdekes volt meghallgatni, hogy amikor a kihívásokról és a prioritásokról beszélt, akkor mindig kitért, hogy ezért ez a biztos lesz a felelős, ezért ez az ember lesz a felelős, és a legjobb kezekben lesz, stb. Tehát szerintem egy elég jól szerkesztett beszédet hallhattunk, ami megismételte 90-95%-ban azt is, amit már eddig tudtunk. Voltak kiegészítések, amelyek kifejezetten figyelembe vették az európai parlamenti meghallgatásoknak, a biztonságügyi meghallgatásoknak a tapasztalatait. Például, hogy egy példát mondjak erre, a jogállamiságért felelős ír biztos majdra most kifejezetten hozzáteszik, majd hozzá vigyeztik az ő portfóliójához a fogyasztásvédelmet is. Tehát ugye érdekes módon, tehát oda fog kerülni hozzá. Ez eddig az igazság ügyi biztosnál volt. Szóval lesznek itt gyakorlatilag olyan dolgok, amelyek kicsit újdonságot jelentenek. Látható, hogy Várhelyi Olivérnek ugye a szűkített hatásköreit is újraosztották, erre is kitért egy-egy mondatban. Viszont ami a lényeg, hogy ennek az Európai Bizottságnak nem sok ideje marad arra, tehát nem lesz 100 nap türelmi ideje, hanem az első 100 napban már gyakorlatilag nagyon kemény fába kell vágni a fejszéjét számos területen. Megígérte von der Leyen azt, hogy egy versenyképességi iránytűt fog előterjeszteni a bizottság az első 100 napban. Bármit is jelent ez az iránytű, de nyilvánvalóan az a lényeg, hogy mondtam, hogy ez fogja áthatni a többi kezdeményezést is. Dekarbonizáció, egyébként a tiszta európai ugye, ipar, lesz egy nagy ipari terv, védelmi politika, bejelentette azt is, hogy az autóiparra külön összehív egy stratégiai párbeszédet. Tehát láthatóan az Európai Bizottság megpróbálja, ahogy mondani fog, meg a szarvánál megfogni ezt a bikát, és azonnal neki látni a munkának, és 100 napon belül nem lesz sok türelmi idő, nyilvánvalóan szembe kell majd nézni azzal is, hogyha nem terjeszti a javaslatokat az ígért módon, ígért gyorsasággal és hatékonysággal körültekintéssel, akkor bizony hamar kritikák tárgyává válhat. Még egy dolgot azért tennék, hogy nagyon fontos lesz azt is megnézni a bizottság első 100 napjában, mert ezt is beígérte, hogy egy jelentős mértékű egy saláta törvény fog előterjeszteni az Európai Bizottság, ugye ezt eddig igazából a magyar törvényhozásból ismerjük, hiszen Magyarország egészen művészi szinten fejlesztette a mostani kormányzat a saláta törvények gyártását. Most az Európai Bizottság is elő fog terjeszteni, ez pedig azért fontos, mert itt elsősorban a jogszabályoknak az leegyszerűsítése lesz, tehát hogy teszik az adminisztratív terhek csökkentése, ami az egyik központi elemévé vált ennek az Európai Bizottságnak, ami a következő évben tevékenykedni fog majd.
Ugye fontos változás a nyári beszédéhez képest, hogy azóta megnyerte az amerikai választást Donald Trump, és akkor is és most is beszélt a szabadság és szuverenitás fontosságáról Ursula von der Leyen, és kiemelte ugye az orosz-ukrán konfliktust és az ukrán nép szabadságharcát akkor is és most is. Annyi a változás, hogy minthogyha mostanra viszont tényleg eljutott volna az európai politika oda, hogy döntenie kell lassacskán, muszáj lesz, hogy hogy áll Ukrajna támogatásához abban az esetben, ha Amerika kivonul ebből. Kiolvasható-e ebből a beszédből, a hozzáállásából, hogy Európának mi lesz a stratégiája a háború kérdésében?
Nagyon óvatos volt e tekintetben, hiszen azt látni kell azért, hogy itt nem ő viseli a nadrágot, nem Ursula von der Leyen dönti ezt el, hanem ez a tagállamoknak a hatásköre. Tehát ez az van erre avatottabb intézmény, az Európai Tanács, amelynek erről stratégiai kérdését döntenie kell. Ezért von der Leyen visszafogott volt, viszont megismételte azokat az alapvetéseket a Ukrajna kapcsán is, hogy addig támogatjuk, ameddig csak lehet, amelyek egyébként elfogadtak, bármennyire is furcsa, konszenzualitást érveznek az Európai Unión belül. Ugye még Orbán Viktor is jobbá hagyta azokat az európai tanácsi következtetéseket, amelyek ezeket által megerősítették, legalábbis nem állt fel, és nem mondta azt, hogy nem támogatja. De a lényeg az, hogy itt azért természetesen Ursula von der Leyen nem akarta az ördögöt, mikor azt mondom, Trumpot a falra festeni. Már csak azért sem, mert ugye még azért január 20-áig elég sok idő van, amíg Trumpot beiktatják, és egyelőre nem hallottunk Trumptól semmi konkrétumot. Én nyilvánvalóan ez lesz a nagy kérdés, mindenki erre vár, és én úgy gondolom, hogy a háttérben folynak előkészületek egyelőre technikai szinten, politikusok közötti beszélgetések formájában, hogy mit lépjünk. Viszont nagyon figyelnek arra, hogy lehetőleg az Európai Unió ne gyorsítsa meg ezt a folyamatot, vagy pedig ne terelje Trumpot, aki azért tudjuk róla, nagyon fontos, hogy őnála azért nem csak az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az, hogy hogyan mondod. Ezért igyekszik az Európai Unió most pozitív üzenetekkel elárasztani Trumpot, hogy így fogalmazok, elárasztani szó szerint, hogy ezzel is egy kicsikét enyhítsék azokat a görcsöket, amelyek esetleg megvannak Ukrajna irányában. Aztán van egy másik elem a dolognak, ami fölhívja a figyelmet, Trump figyelmét is arra, közvetve vagy közvetlenül is arra, hogy ma már nem lehet Ukrajnát egy európai témával leszűkíteni, hiszen ugye az észak-koreai jelenlét a harcmezőn, és lehetne folytatni, hogy Irán támogatás, Oroszország, a Kína által nyújtott támogatás, erről is beszéltünk nemrég, hogy gyakorlatilag kezd úgy alakulni a dolog, hogy a válság bizony globális válság, és oszthatatlannak tűnik, és az Egyesült Államok azt nem teheti meg igazából, hogy teljesen a figyelmét a távol-keletre, a csendes-óceáni térségre, Kínára irányítja, hiszen Kína valahol fegyvereken keresztül, a pénzügyi támogatáson keresztül, és észak-koreai katonákon keresztül is nagyon is ott van Ukrajnában. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt azért a Trump adminisztrációnak is majd figyelembe kell vennie, és be kell majd ezt is ebbe a terbe majd raknia. Ugye nem is beszélve arról, hogy ha tényleg úgy történik minden, ahogy még korábban nyilatkozott Trump, akkor Putyin, azt hiszem, elnöke nagyon nyugodtan hátradőlhet a székben, hiszen gyakorlatilag a céljainak egy jelentős részét elérheti, hogyha csak kihúzzák a dugót ebből az ukrán hajóból. Az a kérdés, Európai Unió abban bízik, hogy nem fogják kihúzni a dugót, mint olyan. Ha kihúzza Trump mégis, akkor természetesen egy új helyzet áll elő, és arra az új helyzetre az Európai Uniónak valamiképpen majd reagálnia kell. Egyelőre nem tartunk itt a gondolkodásban, ugye számos opció egyébként ilyenkor az asztalra fog kerülni, és nagyon nagy kérdés lesz, ugye ne felejtsük el, Németországban is előzött választásokat tartanak, ami szerintem ilyen szempontból nagyon érdekes, és az időzítése is fontos, hogy egy, ugye én nem vagyok biztos benne, hogy a Scholz kancellárnál ez garantálva lenne, meglátjuk, hogy egy valószínűleg egy kereszténydemokrata, kereszténszocialista kormánynál ez hogyan fog alakulni. Szóval rengeteg nyitott kérdés van. Von der Leyen ezeknek egy nagy részének a megválaszolására kísérletet sem tett, egyszerűen azért, mert vagy nem lehet, mert nem rajta múlik. Alapvetően azt hiszem, egyetlen mondatot nem ezt mondani, mert azért nem múlik rajta, nem az ő hatásköre, vagy pedig nála beavatottabb személyek, mint Donald Trump fognak ezekről a kérdésekről dönteni, vagy nagyobb fontos szerepet játszani.
Meglátjuk, hogy mire jut viszont ő maga, illetve a bizottság, hiszen december 1-ével elkezdik ténylegesen a munkát. Gyévai Zoltánnak, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójának köszönöm szépen, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.